No, én meg akkor az ötödik fejezetnek ugrok neki a Galatákhoz írott levélből. Az ötödik fejezet első 15 versét fogom felolvasni. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem körülmetélkedés, sem körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni, de aki megzavart titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenik magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem a szeretetben szolgáljátok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeress fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és fajjátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Nem egy könnyű szakasz. Itt a Galatákhoz írott levélnek a vége felé. Ez a levélnek az utolsó nagy szerkezeti egysége. Itt már tényleg egy-két oldalra vagyunk, vagy egy-két sorra vagyunk a levélnek a végétől. Nem tudom, hogy ki az, aki esetleg fellapozta, ugye 6 fejezet összesen a Galatákhoz írott levél. Tehát most az első 15 verset elolvasván már alig maradt belőle valami. És az én Bibliám ugye tele van firkálva mindig, de ez egy másik probléma. Tehát ez a levél utolsó nagy szerkezeti egysége. És itt nem csak az a lényeg, hogy az első rész az egy kicsit az apostoli tekintélynek a védelme volt, hogy Pál kicsit ezt a zsidó-judaista tévtanító jelenetet a helyre rakja, és neki miért van joga adott esetben bármilyen tantételt megfogalmazni. A második szerkezeti egység az a hitből való megigazulásnak volt a része a levélben, és ez az utolsó, ez valójában az, hogy mi következik abból, hogy mi hitből igazolunk meg. Hogy a keresztény szabadság az mit jelent valójában, és hogy itt azért azt fontos leszögezni, hogy itt ez nem feltétlenül a törvénytől való teljes szabadságot jelenti, meg nem szabadosságot jelent, de hogy van egy nagyon fontos következménye annak, hogy mi hitből élünk, nem pedig a mózesi törvény alapján szeretnénk megigazulni. A keresztény élet az mentes a törvénytől, de ez nem azt jelenti, hogy szabadosság, ahogy az előbb is mondtam, ezt egyébként a mai napig keverjük. Azt hiszem, a Timóteusi levélben írja Pál azt, hogy minden szabad, de nem minden használ. És ez a mondata az, ami szerintem gyönyörűen rámutat a szabadság meg a szabadosság között a különbségre, hogy a szabad ember az alapvetően a saját szabadságát nem léhán meg félváról éli meg, hanem komolyan veszi ezt a szabadságot a Krisztustól kapta. És az igazi szabadság a keresztény ember számára az valójában a páli teológia alapján, ő meg ugye Jézus Krisztusra hivatkozik, úgyhogy az evangéliumok alapján az valójában nem más, mint a szolgáló szeretet. Vagy a szeretet szolgálat. Attól függ, hogy hogyan szeretnénk ezt éppen megközelíteni, lehet játszani a szavakkal. És ha szabad, akkor egy-két verset kiemelnék ebből az ötödik fejezetből, rögtön az elsőt. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra szolgaság igájába fogni. Vagy valójában a korábbi fejezeteket summázza Pál. A judaista tévtanítók, hogyha visszacsábítják a gyülekezetet a törvényhez, a mózesi törvényhez, a zsidó hit gyakorlathoz, akkor erről a krisztusi szabadságról lemondanak. Akkor ez a krisztusi szabadság nem használ nekik, és azért itt vannak ezzel kapcsolatban egyébként két vagy kemény mondatok, mert ugye majd azt is írja a negyedik fejezetben, hogy a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, meg majd lesz ilyen, hogy kiestetek a kegyelemből, tehát hogy azért ez egy nagyon komoly üzenete Pálnak, hogy nem lehet missungolni, meg keverni a kettőt. Ha Krisztussal vagyok, akkor Krisztussal vagyok, és nem akarok visszatérni a mózesi törvényhez. De ez egyébként nem csak akkor igaz, zárójelbe szeretném megjegyezni, amikor judaista tévtanítók próbálnak egy gyülekezetet megtéveszteni. Ez minden ideológiára igaz. Tehát vagy Krisztussal vagyok, vagy nem vagyok Krisztussal. És nincs olyan, hogy hát picit marxista vagyok, de azért úgy elfogadom az Úr Jézust. Egy picit, nem tudom, kapitalista vagyok, de azért úgy szeretem az Úr Jézust. Tehát, hogy ezek nem ilyen egymással összeegyeztethető dolgok. Jézusnak kell az első helyen lenni. És onnantól kezdve, hogy Jézus van az első helyen, onnantól kezdve az embernek folyamatosan végig kell gondolni azt saját magában, meg a társadalmában, meg a közösségében azt, hogy mi az, ami Jézussal megfér. És nem szabad kicsit félre tekinteni, meg olyan puhává, kényelmessé tenni az elköteleződést, hogy hát amikor a korszellem azt mondja, akkor csak puhán vagyok keresztény. Vagy Krisztussal vagyok, vagy nem vagyok Krisztussal. Ezt csak zárójelben mondom, mert félre lehet érteni azt, hogy ez a mondani való, ez mondjuk csak a galaták helyzetére igaz, és csak a judaistákkal kapcsolatban igaz. Ez minden élethelyzetben igaz. És akkor itt ugye a körülmetélkedés az előkerül, mint nyilván a zsidóság felől jövő fogalom, hogy íme én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Azt nem lehet kimondani, hogy Pál egyébként a körülmetélkedés ellen lenne. Tehát ez így nem igaz. Van egy érdekes rész az apostol cselekedeteiben. Azért, hogy Timóteust elfogadják a zsidó hátterű gyülekezeti tagok, Pál, mint rabbi, körülmetéli Timóteust. Ez a 16. fejezetben van egyébként az apostol cselekedeteiben megemlítve. Tehát itt Pálnak alapvetően nem a körülmetélkedés intézményével van a problémája, nem azzal van a baja, hogy a zsidóságnak ez egy fontos aktusa, és egyébként a zsidóság úgy tekint rá, mint az Isten szövetségének a jele. Azzal van a baja, hogy a körülmetélkedés az a zsidó felfogásban egyet jelent a mózesi törvényeknek való elköteleződéssel, és így módon valójában a törvény által való megigazulásnak a szimbóluma. És ez így már nem állja meg a krisztusi olvasatban a helyét. Amikor arról van szó itt a timóteusi történet kapcsán, hogy kell egy, és ezt nem tudom szebben megfogalmazni, plusz legitimizáció Timóteus számára, hogy a zsidó keresztények elfogadják az ő tanítását, vagy az ő szolgálatát, akkor Pál gondolkodás nélkül körülmetéli Timóteust. De ott annak missziós szándéka meg gesztusa van. Itt viszont azt látjuk, hogy ugye a törvénybe próbálják visszacsábítani a galatákat, és Pál nagyon erőteljesen igyekszik tisztázni azt, hogy a körülmetélkedés az nem egyenlő azzal a szabadsággal, amit egyébként mi a Krisztusban megkapunk. Mert ugye pont ezt próbálják összemosni. És akkor itt jön elő az, hogy ha a galaták a törvényből akarnak élni, meg megőrzulni, akkor a Krisztus semmit sem használ nekik. Na, de az előbb azt mondtam, hogy nem csak a judaistáknál igaz az, hogy vagy Krisztussal vagyok, vagy nem vagyok Krisztussal, kedves testvérek, ez megint ugyanazt jelenti, hogy ha én a Krisztus mellé valami mást is oda teszek a szívembe, ugye Luther azt mondja, hogy ahova a szívedet függeszted, az a te Istened. Ha én valami mást is oda teszek a Krisztus mellé, akkor onnantól kezdve a Krisztus nekem nem használ, üdvösség szempontjából nem használ. És itt van egy nagyon komoly mondani valója, azt gondolom Pálnak, ez pedig az, hogy nem az Isten zár ki bennünket a megváltásból, hanem az ember nyakadsága az, ami képes saját magát a megváltásból kizárni. És az Isten az folyamatosan azon gondolkodik, hogy ezt a nyakadságot, ezt a makadságot letörje az emberben. De hogyha folyamatosan félrenézek, meg nem tudom én jobbról-balról magyarázom a dolgokat, akkor az Isten azért nem tud üdvözíteni, mert egy ajándékot senkire nem lehet rákényszeríteni. Nem fogja az Úristen a maga irgalmát, meg a kegyelmét a akaratom ellenébe a torkomon letolni. Vagy elfogadom tiszta szívből, és akkor az onnantól kezdve engem az üdvösségbe emel, vagy egész egyszerűen az Isten mindent megpróbál, hogy elfogadjam, de hogyha én véglegesen nemet mondok rá, akkor onnantól kezdve a kereszt nekem nem használ. És ez megint nem csak a zsidó ellentanítással kapcsolatban igaz, hanem megint egy csomó egyéb dologgal kapcsolatban is. És ugye itt Pál rátér arra, ami egyébként az Ószövetségnek is egy picit a submázata, hogyha ennek ellenére a törvény által akartok megigazulni, és elszakadtok a Krisztustól, akkor viszont be kell tartani az összes törvényt. Na, és ki fogja tudni betartani az összes törvényt? Az Ószövetség nagy summázata az, hogy több száz, illetve több ezer éven keresztül a zsidók nagyon rafkósan próbálják kitalálni azt, hogy hogyan lehet ezeket a törvényeket betartani. De hát ezeket a törvényeket nem lehet betartani, mert az Isten nem azért adta, hogy mi betartsuk. Ez egy picit csapda a dologban, vagy egy ilyen félreértés a dologban, és azért nem tudjuk betartani, mert valójában az a szeretet nincs meg az emberben magától, ami kell ahhoz, hogy ezt a törvényt be tudjam tartani. És itt megint vissza kell kanyarodni oda, amit Jézus maga mond a törvényekkel kapcsolatban az evangéliumban, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni. Ha azt mondjuk, hogy az Isten szeretet, és azt mondjuk, hogy Jézus a testélet ige, akkor valójában azt kell mondanunk, hogy Jézusban az Isten szeretete az, aki megtestesül. És azért működik a mi keresztény szabadságunk, mert innentől kezdve nem mi fogunk görcsölni azon, hogy betartsuk ezeket a törvényeket, ami nem fog menni, hanem az Isten szeretete fog dolgozni bennünk az elköteleződésünk által, a Krisztus befogadása által bennünk. De hogyha én nem akarom a Krisztus befogadni, és megpróbálom Krisztus nélkül betartani a törvényt, akkor ugyanoda fogok eljutni, ahova a zsidók több ezer éven keresztül eljutnak. Oda, hogy a törvény nem fog tudni üdvözíteni. Mert bárhonnan csűröm, csavarom ezt az egész történetet, vagy bárhonnan próbálom narrálni, a törvénynek igazából az a feladat, hogy a Krisztushoz lökjön bennünket. Hogy az Isten szeretetébe lökjön bele bennünket. Hogy rámutasson arra, hogy itt is, meg ott is, meg ott is gyengeségeim vannak, mondjuk én nyugodtan bűneim vannak, és ezek a bűnök alapvetően engem az Isten szeretetétől távol tartanak, ezek a bűnök engem alapvetően akadályoznak abban, hogy az Istennel közösségem legyen, de az Isten folyamatosan azon dolgozik, hogy ezeket a szakadékokat, ezeket az árkokat feltöltse, áthidalja, figyelmen kívül hagyja, és engem az üdvösségbe emeljen. Ha én ezt a Krisztus nélkül próbálom csinálni, akkor ez veszett fejszényele. Nem működik. És ezért szól Pál a körülmetélkedés ellen, meg ezért mond ilyen kemény mondatokat, hogy akkor elszakadtatok a Krisztustól, meg kiestetek a kegyelemből, mert hogy ezt próbálja igazából a Galatákban erősíteni. És az egésznek tényleg a közepében a szeretet áll, mármint hogy a szeretet, ami munkálkodik az ember hitében, de azért itt szeretném leszögezni, hogy ez azért nem az a habos-babos szeretet, amit sokat idézünk a adott esetben marketing reklámokban is. Az én kedvenc szeretett cégem a Coca-Cola, ő mindenkit szeret, főleg amikor el kell adni az italt. Elnézést, hogyha ezt valaki visszahallgatja az interneten, és most romboltam le a cég elmúlt 150 éves marketingjét, de hogy ez nem az a szeretet, ez az agapé. A görögben több kifejezés van, amit mi a magyarban csak árnyalni tudunk, vagy ilyen körbeírással tudunk visszaadni, mert mi mindenre a szeretetet használjuk, mármint, hogy szeretem a, nem tudom én, a császármorzsát, meg szeretem a feleségemet, meg szeretem a gyerekeimet, meg szeretem a gyülekezetemet, és akkor a mondatokból általában azért érezzük, hogy azért ezek nem ugyanazok az érzelmi elköteleződések, legalábbis ami a császármorzsát, meg mondjuk a közösségeinket illeti, de hogy a görögben erre vannak külön szavak, sőt, olyan szinten vannak külön szavak, hogy máshogy szereti a barátját az ember, vagy más szóval szereti a barátját, más szóval szereti a házastársát, és más szóval szereti az Istent. És az agapé az az Isten tökéletes szeretete. És ez az a szeretet, ami az emberben nem fogalmazódik meg magától. Csak a Krisztus munká, illetve a Szentlélek munkássága által. És akkor jön a levélnek egy ilyen kis példázata, úgymond, vagy egy ilyen kis költői képe. Pál nagyon szerette az ókori sport eseményeket, labdarúgást még nem találták fel, úgyhogy focis képet nem tud hozni, viszont az olimpiáknak a mindenféle atlétikai dolgát úgy nagyjából ismerhette. Eddig jól futottatok. És itt a futás alatt alapvetően egy ilyen küzdelmes versenyszerű futást ért már. Ki akadályoz meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek, vagyis hogy célba is jussatok. Hogy elnyerjétek azt a hervadhatatlan koronát, ami nem a babirkoszorú, amit ugye a különböző atlétikai versenyeknél odaadnak a győztesnek, ami aztán elhervad, hanem azt a hervadhatatlan koronát, ami az örök élet reménysége, kiakadályoz meg titeket ebben. Ez egy ilyen kis sport kép beékelve a levélbe. Ha a püspökeink írták volna, főleg ebbe idején a Galatákhoz írott levélt, akkor biztos, hogy labdarúgásból hoztak volna ide valami képet. Jó, és akkor a 8. versre is, ha szabad, akkor kitérnék, illetve 8-9-10-re együtt. Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni, de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Egyrészt a kovásznak a képét azt egyébként az Úr Jézustól cseni el Pál. És itt megint nem arról van szó, hogy akkor nekünk be kell tartani valami mózesi törvényt, és nem szabad kovászos kenyeret enni. Az, hogy a zsidóság kultúrkörében, illetve Jézus példázataiban, meg Pálnál a kovász miért negatív fogalom, az egy nagyon egyszerű történet. Egy olyan éghajlaton élünk, ahol a kovászos kenyér hosszú távon nem elrakható. Egy-két nap alatt bepenészedik, és egész egyszerűen, amikor az asszonyok így is napi 4-6 órát őrlik a házi malomban a lisztnek való gabonát, akkor nem lehet megadni azt a luxust, hogy két naponta kenyeret süssenek a családnak, úgyhogy páskát esznek, ami gyakorlatilag kovásztalan kenyér. Egyébként ezért vesztük mi az ostjával az úrvacsorát. Tehát, hogy az ostjának a receptje az ugyanaz, mint a kovásztalan kenyéré, liszt, só és víz. És ez kisütve, vagy hát ugye az ostját vékony tésztára, de hogy na mindegy, tehát hogy nagyjából ugyanaz a tartalma a dolognak. És ezért lesz a kovász egy ilyen negatív fogalom az Új Szövetségben, mert hogy ezen az égtájon vagy éghajlaton ez nem egy működőképes dolog. És itt azért ennek van egy kettős értelme ennek a félrevezetésnek, hogy nem, ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket, mert hogy itt egyrészt ez szólhat arról, hogy titeket eredetileg az Isten hívott el a Krisztusban, és most lehet, hogy a tévtanítók úgy tüntetik fel magukat, hogy ők is az Isten hívását közvetítik nektek, de nem. Ez nem tőle van. A másik értelme ennek a mondatnak, hogy aki a tanítást, ami most félreviszi a Galatákat, aki megfogalmazta, az nem saját magából fogalmazza meg ezt a tévtanítást, és akkor itt egy picit ki kell térnünk a diabolosznak a fogalmára, ami szó szerint azt jelenti, hogy szétdobáló, és az új szövetség leginkább a diabolosként hivatkozik a sátánra. Ez egy messzire elmenő történet lenne, hogyha most ennek nekiállnánk, mert az az igazság, hogy a diabolosz meg a sátán nem egészen ugyanaz. A sátán az vádol, a diabolosz pedig megtéveszt és szétdobál. De a lényeg, hogy amikor egy tanítás megfogalmazódik, ami elvisz bennünket a Krisztustól, vagy elvisz bennünket az üdvösségünktől, akkor az nem biztos, hogy egy emberi erőből táplálkozik csak pusztán. Hanem amögött ott van egy csomó kísértés, amögött ott van egy csomó gátsvetés, amögött ott van egy csomó olyan szándék, ami szándékosan arra gyúr és arra appellál, hogy a mi üdvösségünktől bennünket elszakítson. És ilyen szempontból Pál itt most nem áll neki, nem tudom én, a biblikus ördög sátán diabolosz képet levezetni, de hogy egész egyszerűen beszél arról, hogy van gonosz. És a gonosz az igenis adott esetben jó szándékúnak is tűnhet, a gonosz az adott esetben jónak is tűnhet, nagyon sokszor, és megnapulhat egy csomó olyan dologba, amire első ránézései nem feltételeznénk, hogy ez egyébként nem jó irányba visz bennünket. Nem hiába van a magyar közmondás, hogy a pokolba vezető és jó szándékkal van kikövezve. Ez szerintem egy nagyon komoly figyelmeztetése a magyar népi bölcsességnek egyébként. És akkor ő itt a kovász alatt a tévtanításra gondol, és akkor itt megint reflektáljunk vissza a szakasznak az elejére, hogy vagy a Krisztussal vagytok, vagy nem a Krisztussal vagytok. Ha jónak is tűnik ez az egész rendszer, meg olyan isteninek is tűnik ez az egész rendszer, ha van benne egy nagyon picike valami olyan, ami egyébként az üdvösségünk ellen megy, és a mi figyelmünket elviszi a Krisztustól, akkor az úgy működik, mint a tésztában a kovász, hogy az egészet keleszti meg, és onnantól kezdve gyakorlatilag az egészet teszi tönkre. Nem csak egy szakaszát, nem csak egy pici részét, hanem az egészet teszi tönkre. És akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mit ért Pál botrány alatt, mármint hogy a kereszt botránya alatt. Mert hogy ugye azt írja a 11. vers, hogy engem pedig testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetném, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Vélelmezhető az, hogy nem csak Péterre próbáltak, de ezt most csak mondom, hogy vélelmezzük, mert ugye az egész Galata, a Galatákat megtévesztő judaista tanítást valójában a levélből próbáljuk rekonstruálni. A tévtanítóknak az irományai meg tanításai nem maradtak ránk. Tehát nem igazán tudjuk, hogy pontosan ők hogyan és miképpen érveltek. Az biztos, hogy Jeruzsálemre, illetve a jeruzsálemi keresztényekre, értsük ez alatt a péteri kört, több fronton hivatkoztak, és ezzel próbálták a Galaták előtt saját magukat úgymond legitimizálni, hogy ők is ugyanabból a közegből jönnek, és akkor így próbálták becsempészni a mózesi törvényekre való visszacsábítást a Galaták életébe. És vélelmezhetjük azt is, hogy nem csak Péterre hivatkoztak, hanem amikor tisztába kerültek a tanítók azzal, hogy a Galaták egy olyan gyülekezet, ami páli alapítású. Tehát a péteri körhöz igazából csak Pálon keresztül csatlakozik valahogy, nem közvetlenül, akkor nem kizárt, hogy Pál háta mögött megpróbáltak Pálra is hivatkozni. És igazából a mondat első fele az pont erről szól, hogy ha én egy követ fújnék velük, akik azt állítják, hogy ugyanabból indulunk ki, akkor engem még miért üldöznek? Ugye a zsidóság az eltérő intenzitással, de a Krisztus utáni 40-es, 50-es, 60-as években hullámszerűen üldözte a kereszténységeket, vagy a kereszténységet, és Pál is, aki ugye keresztény üldözőként kezdi, utána nagyon sokszor keresztény üldözés áldozatává lesz. És itt gyakorlatilag a lényege a mondani valójának az, hogyha mi ugyanarról beszélünk már, mint a tévtanítók, és igen, a Pál apostol ugyanarról beszélünk, akkor miért van, hogy azok a zsidó hatalmak, meg tekintélyek engem üldöznek. Hát akkor nem beszélhetünk ugyanarról. Ha én a körülmetélkedést hirdetném nektek újra a Krisztus helyett, akkor megszűnne a keresztnek a botránya, mert hogy a kereszt a zsidóknak botrány, és szerintem sokkal erősebb a görög kifejezés egyébként, mert hogy Pál apostol a skandallum szót használja. És a skandallum az a magyarban is ugye a botránynak a szinonimája, mert átjött, de amikor skandallumról beszélünk, akkor valami nagyon megrázkóztató dologról beszélünk, amire mindenki felkapja a fejét, és mindenkin egy frusztráció, meg egy feszültség lesz úrra. Úgyhogy itt a skandallumról van szó, és miért skandallum a kereszt? Azért skandallum a kereszt, mert a zsidó felfogásban az Isten megígért messiását nem lehet megölni. Jézus meg azért születik, hogy meghalljon. És nem is az az igazi skandallum egyébként, hogy meghal, hanem az az igazi skandallum, hogy a kereszténység azt állítja, hogy azért született, hogy meghaljon. És ez a zsidó gondolkodásban nem elfogadható, ez egy olyan botrány, ami egész egyszerűen a hithű zsidóság kikészül. És akkor ugye a korintusi levélben írja Pál azt, hogy a megfeszített Krisztus a zsidóknak botrány, ott is egyébként a skandallumot használja, megütközésnek fordítjuk azt hiszem talán a magyarban, vagy ott a magyarban. A görögöknek pedig, vagy a pogányoknak pedig bolondság. Mert a görög kultúra meg mindent a filozófiából próbált levezetni az ókorban, és a filozófia nem tud mit kezdeni azzal, hogy az Isten megöli a fiát, értünk. Hát ez nem logikus. Sem a platonista, sem a szokratészi, sem az arisztoteliánus filozófia alapján ez nem logikus. És csak zárójelbe jegyzem meg, és ezzel valószínűleg nagyon sok vallás tudóssal összeveszésre adnék okot, hogy amikor azt halljuk a 21. században, hogy a modern Európa a görög filozófiára és a zsidó hitvilágra épül, akkor az hazugság. Biblikusan ez nem igaz. Biblikusan azt kell mondanunk, hogy a filozófia az sok szempontból képez emberi értékeket, és nem kell alapvetően pokolra küldeni a filozófusokat, de hogy a kereszt az nem egy filozófikus megfogalmazásban igaz, a kereszt a maga botrány és bolond verziójában igaz, és nem hiába mondja erre Pál, hogy a zsidóknak botrány, a görögöknek bolondság, de nekünk, akik üdvözölünk, az Istennek ereje. És nekünk ebben a koordinátorrendszerben kell a keresztet, a Krisztus keresztjét alapvetően értelmeznünk. Ja igen, ezt most mondtam, hogy ugye a filozófiában meg a zsidó felfogásban miért problémás. És amit kiírtam ide a diára, ez az ontológia, ez nem egy ilyen káromkodás akar lenni, az ontológia az a létfilozófiának a megnevezése. És hogy az alapvetően a kereszt az, ami létezésünket is újrafogalmazza, mert onnantól kezdve, hogy mi az Istenhez tartozunk a megváltáson keresztül, onnantól kezdve mi az Isten gyermekei vagyunk. És a keresztény embernek az alapidentitása az ez, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Hát értem született, értem halt, megértem támad fel. És ez nem egy olyan gondolat, ami csak úgy ott van valahol a lábjegyzetek között, hanem ez egy alapidentitás. És ezzel nem tud mit kezdeni a zsidó felfogás, ami a törvényeken keresztül próbál megigazulni, és nem tud mit kezdeni a filozófia, ami meg az elmének, meg a szellemnek a magasztosságát hirdeti, és gondolkozik arról, hogyha mindannyian eljutunk a belátásnak egy nagyon magas és színvonalas nívójára, akkor majd meghaladjuk önmagunkat, és ez lesz a idézőjelbe teszem most a mi megváltásunk. Nem. Mi egy harmadik utat képviselünk, ami meg az, hogy a bűnös emberért megszületik, és meghal az Isten. És nagyon kemény dolgot mond itt, ezen a ponton a tévtanítókról Pál, amit nagyon puhán fordítunk le magyarra, és nem értem, hogy miért ezt a puha fordítást választottuk, ugyanis így nem azt jelenti a mondat, amit mi hiszünk. A 12. versben írja azt, hogy bárcsak kimetszenék magukat, akik lázítanak titeket. Itt nem arról van szó, hogy ők kimetszenék magukat az egyház közösségéből, vagy a gyülekezet közösségéből. És sokkal keményebbet mond, mert a metszés alatt a kasztrálásnak a szava szerepel. És a következőt látni kell, a galaták egy olyan területen élnek, ahol a görög hellenista kultúrának a kübellé kultusza az jelen volt ebben a korban. Kübellé egy nagyon furcsa valami volt az ókorban. Én nem vagyok, megmondom őszintén, nagyon otthon az ő kultúrájában, és nem is szeretnék, de hogy az ő papjaik kasztrálták magukat. És azért kasztrálták magukat, mert Kübellé egy női isten volt, aki egy ilyen termékenység istennőként volt felfogva. És alapvetően a nőiséget, meg a születésnek a képességét nagyon előtérbe helyezte ez a kultúra, de csak férfi papjai lehettek. Na most a férfiak, azok nem tudnak alapvetően szülni, nemzeni igen, de szülni nem tudnak, és azért, hogy az istennővel a lehető legjobban azonosuljanak ezek a papok, ezek ilyen-olyan szertartásokon publikusan kasztrálták saját magukat. És ezt a kultúrkört itt a galatáknál valószínűleg ez a kübellé kultúra, hát ha nem is azt mondom, hogy alapjaiban határozza meg, mert ugye egy olyan társadalomban vagyunk, ahol bármilyen kultúrát és vallást lehet követni addig, amíg a rómaiak abban nem szólnak bele. Tehát nem csak a kübellé kultúra volt itt jelen, de hogy a galaták biztos, hogy ismerik ezt a kübellé kultúrát, illetve vallást, és biztos, hogy tudnak arról, hogy ez hogyan működik, valószínűleg jobban, mint mi, és Pál azt mondja, vagy ezt a képet idézi ide be, hogy azok a tévtanítók, akik most nektek ezeket a tévtanításokat elcsepegtették, azok bárcsak megcsinálnák azt, amit a kübellé papok csinálnak magukkal, de itt nem egészen arra gondol valószínűleg Pál, hogy a férfiasságukat vágják ki, hanem itt egy picit a kovászra kell visszagondolni, ez az egész tésztát megkeleszti. Itt van egy ilyen nagyon furcsa szimbólumrendszer ebben a pár mondatban, hogy váljanak szellemi értelemben véve nemzőképtelenné ezek a tévtanítók, vagyis ne tudják a gyülekezet tagjait elvinni a tévtanítás útjára. Tehát ilyen értelemben véve vetszik ki, vagy kasztrálják saját magukat, hogy az ő tanításuk az ne legyen ilyen rossz értelemben véve nemzőképes más embereknek a lelki üdvössége szempontjából, hogy az valami másra szűlje, vagy más irányba vigye el őket. Tehát ne tudjon szaporodni ez a felfogás az embereknek a fejében. De azért mondtam, hogy nagyon puha ez a fordítás, mert a 12. vers alapján, legalábbis ebben a fordításban biztos, hogy senki nem gondolna erre, ami eredetileg benne van ebben a szövegben, és ez szerintem sokkal, sokkal keményebb, mint ahogy azt elsőre olvassuk. És akkor mindjárt szakasz végére érünk, de itt még egy-két dolgot azért kiírtam magamnak. Igen, mert az egész törvény ebben az egyikében teljesedik be, szeress fel a barátodat, mint magadat, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Itt a szeretetnél megint az agapé kerül egyébként elő, tehát nem filia, vagy erosz, vagy bármi más, hanem az agapé. És egy picit vissza kell, azt gondolom, lépni Jézusnak arra a mondatára, hogy arról ismeri meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ha a tévtanítók alapvetően szabadon ténykednek, és ez elviszi a gyülekezetnek a hűségét, vagy egyes gyülekezeti tagoknak a hűségét a Krisztusról, akkor óhatatlan, hogy kialakulnak gyülekezeti szakadások, vagy inkább azt mondanám, hogy pártok a gyülekezeten belül, és nekiállunk pártoskodni. Most hirtelen meg nem mondom, hogy melyik Pál levélben van, lehet, hogy az apostolok cselekedete, nem, Páli levél lesz, de most meg nem mondom hirtelen, hogy melyik, amikor arról ír Pál, hogy ne azon veszekedjenek, hogy ki Apollósé, meg ki Pálé, mert Pál, hogy van, ültette, Apollós öntözte, de a lényeg, hogy az Isten, a növekedés az Istentől van, így van. Nem fogom, most nem fog eszembe jutni, melyik Pál levélben van benn, majd legközelebbre kikeresem. De hogy itt egy picit ezzel kell párhuzamba állítani ezt ezt a mondatot, mert hogy itt látni kell azt, hogy valószínűleg a Galatáknál nem a gyülekezet egészen fogadta el ezt a judaista ellenmissziót. De onnantól kezdve, hogy ez megjelent a gyülekezetben, onnantól kezdve van egy folyamatos adok-kapok vita, hogy akkor én most Pállal értek egyet, én a tévtanítókkal értek egyet, ez szerintem így nem jó, stb. És megy a torzsalkodás gyülekezeten belül. És itt Pál két dologra hívja fel a figyelmet, teljesen mindegy, hogy hogyan állunk ebben a helyzetben. A keresztény embernek tudnia kell, hogy a legfőbb parancsolat, vagy az egyetlen parancsolat, amire nekünk nem kényszerből, hanem elköteleződésből kell odafigyelnünk, az a szeretet parancsolata. Szeresd az Urat, a te Istenedet, meg a fele barátodat, mint magadat. És azt a gyülekezeti tagot is szeresd, akivel nem értesz egyet, vagy aki éppen másik oldalon áll és máshogyan érvel. A másik, hogyha már itt vagytok ebben a helyzetben, és a vitának ezen a pontján teljesen mindegy, hogy a végén rám fogtok-e hallgatni, mármint hogy Pál apostolra fognak-e hallgatni, vagy a tévtanítókra hallgatnak, akkor végtelenül figyeljetek arra, hogyha marakodtok és falljátok egymást, akkor ne emészszétek el. Mert ennek egyébként ez a vége. Tehát, hogyha nem a Krisztusra figyelés van, ha nincs szeretet és megbocsájtás, akkor annak az lesz, hogy egy megosztott közösség az egész egyszerűen felemészti önmagát. És akkor én itt zárójelben szeretném megjegyezni, hogy Pál szerintem, legalábbis az én olvasatomban, zárójelben oda vigyezti, de ez mondom az én olvasatom, és nem fogják a testvérek egy biblia kommentárban sem megtalálni, hogy az igaz teológia nem attól lesz igaz teológia, hogy mi azt harcosan képviseljük. Az igaz teológiát a Krisztus teszi igazzá, és a krisztusi szeretet teszi igazzá, és amikor egy ilyen megosztottsági helyzet van bármiért közösségen belül, akkor nem akkor leszek én hűséges a Krisztushoz, hogyha a Krisztusból törvényt tudok csinálni. Ezt nagyon sokszor rontjuk el. Én a mai napig nem tudom hova tenni azt, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházban éveken keresztül vita volt abból, hogy ki használja a régi prőle agendát, lelkészként a liturgikus jelenetekben, vagy Isten tiszteleti szolgálatban, és kihasználja az új liturgikus könyvet. És komoly pártaskodás ment abból, hogy melyik az igaz. Az egészben az a gyönyörű, hogy az Úr Jézus egyiket sem használta. A Lutherre hivatkozunk, hogy Luther a liturgiák vannak a liturgikus könyvben, ez részben egyébként igaz. Luther az élete során vagy 30 liturgiát ír és szerkeszt, ebből egyébként nem lett mind a 30 beemelve, mert, vagy 40, vagy nem is tudom mennyi van, mert nincs is meg mindegyik. És a liturgia egy olyan nyelv, aminek az a lényege, hogy bennünket az Isten tisztelet megélésében segítsen. Annyira mindegy, hogy ez milyen, hogyan működik. Tehát, hogy a néger gyülekezetekben tökéletesen jól működik a századfordulón a gospel. És ez egy liturgikus forma. És ott működik. Évszázadokon keresztül tökéletesen működik nálunk a raffai meg a prőle liturgia, mert azt ismerjük. És ez nem üdvösségi kérdés. És itt jön elő az, hogy mennyire csinálunk törvényt egy-egy általunk igaznak vélt teológiai gondolatból, és jutunk el arra, hogy gyülekezetek oszlanak meg ebben a kérdésben a mai napig. Most már talán nyugvópontra került a vita, legalábbis a lelkészi karban, de ugyanakkor azt látom, hogy mondjuk lelkész választásoknál vannak gyülekezetek, akik végig mérik azt, hogy van-e rajta stóla, vagy nincs rajta stóla. Mind a két oldalról egyébként. Mert ha van stóla, azért nem hívjuk meg, ha meg nem hoz stólát, akkor meg mi meg azért nem hívjuk meg. Ez így van. Van sapkája, nincs sapkája. Egyébként szerencsés helyzetben minden lelkésznek van sapkája, csak a Moson-Magyaróvári lelkész a barátkés sokszor elhagyja, úgyhogy elfelejti szabályosan felvenni a templom ajtóba, amikor elhagyja a liturgikus teret. De talán nem fogunk pokolra jutni emiatt. De hogy az igaz teológiát nem azt teszi igazán, hogy én mennyire állok kikardosan mellette, hanem Valójában itt arról van szó, hogy a krisztusi szeretet mellett mennyire tudok úgy elköteleződni, hogy az engem annyira átlényegítsen, hogy azt egy konfliktusba is tudjam képviselni. Mert a tévtanítókat, meg a tévtanítás támogatókat nem biztos, hogy az fogja meggyőzni, hogy le tudjuk-e őket érvelni. De ha azt látják, hogy minden konfliktus ellenére tudjuk őket szeretni és megbocsájtani krisztusi szeretettel, akkor előbb-utóbb végig fogják gondolni, hogy vajon igazuk van-e. És akkor én most itt egy pillanatra megállok, mert hát ha van hozzászólni valóban.